kapcsolatot. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a Dél-Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk ma. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sárközi Mátyás családfája. Londoni csevegés Sárközi Mátyással.
Hát nem először ülünk egymással szemben. Nagy öröm nekem két okból. Az első ok az, hogy a másfél éve készült beszélgetésünket szép sikerrel sugározták otthon, és azóta nagyon otthon vagy a magyar rádiózásban, hál' Istennek. Ami ennél több és jobb, a Torkik Bizánccal köteted, a tavalyi könyvét, igazán szép sikert hozó novellás kötete elkelt.
Még azért kapható, aki nálad. Nagyon keresi, megtalálja.
Nálad. Tudom, hogy valami igen nagy fába vágtad a fejszét.
Molnár Ferencről írok, már múlt időben is mondhatjuk, írtam regényes életrajzot, úgy, ahogy ezt az angolok szokták. Tehát az intim részletek feltárásával, és nem úgy, hogy a piedesztára állítjuk a magyar irodalom kiemelkedő egyéniségét. Ezt azért tehetem, mert mint tudod, Molnár Ferenc unokája vagyok, tehát ismerem a családi részleteket, anekdótákat, azon a rengeteg anekdótán kívül, ami Molnárról kering, és amelynek a hőse gyakorta nem is Molnár, csak ráfogták, hogy vele történtek ezek az esetek. Mindazonáltal nem anekdóta gyűjteményt írok, szóval nem Tóth Béla vagyok, és magyar anekdóta kincs, hanem megpróbálom kibogozni ennek a hallatlanul tehetséges embernek, írónak, színpadi szerzőnek a lelki mechanizmusát, és lefestem azt a kort, amelyben élt, amely Belle Époque volt, a régió békeidőket.
Mitől regényes az életrajzod, mert hogy mitől Molnár, azt most már a kedves hallgató is tudja, anélkül, hogy el kellett volna mondanom.
Molnárnak kalandos élete volt, először is a nőket említhetném, akik az életében szerepeltek. Voltak hivatalos feleségek, és voltak ezen kívül még barátnők és nagy szerelmek. Az első felesége volt a nagyanyám, Vészi Margit. Molnár, mint megannyi magyar író, újságíróként kezdte a pályafutását. Nagyapám a dédnagyapámnál kezdte, Vészi Józsefnél, a retteget nagy újságmágnásnál, aki például a Bankban első német fordítója, szóval literátus ember, és ő szerette maga köré gyűjteni a fiatal írótehetségű újságírókat. Tehát a Lapnál dolgozott Túri Zoltán, Ady Endre és Molnár Ferenc, akik eljártak a dédnagyapám dunavarsányi nyaralójába, és ott hétvégeken nyaranta tették a szépet Vészi négy csinos és művelt leányának. Ezek közül a legidősebb volt a nagyanyám, ő hozzáment Molnár Ferenchez, a húga Vészi Jolán hozzáment Bíró Lajoshoz, és a többi lányok is hamar elkeltek. Egyébként két fia is volt dédnagyapámnak. Szóval Molnár és Vészi Margit házassága mindjárt viharosan kezdődött, mert közben azért nagyapám szerelmes volt Varsányi Irénbe is, aki férnél volt, egy Szécsi Illés nevű jómódú üzletembernél, és nem nagyon akaródzott tőle elválni. Ugyanakkor bohém aglegénykorában Molnár Ferenc megszokta a szabados életet, azt, hogy hajnalig a kávéházban ült, és abban az időben, mondjuk meg, igen sokat ivott. Ez is egy magyar tulajdonság, az író iszik. És Molnárral megesett, hogy a Palermo kávéházban 20 Chartreust felhajtott, utána hazajött, és óriási vita, sőt, tetlegességig fajuló veszekedés kerekedett abból, hogy egy fiatal férj belerókázzon-e a fürdőkádba, úgyhogy nagyanyám még mielőtt megszülte volna édesanyámat, visszament a szülői házba, és ott hagyta Molnárt. Ez a házasság nagyon rövid ideig tartott.
Hát köszönöm neked, hogy adtál egy kis ízelítőt, mégpedig szabadon, ahogy Pesten mondja, síróból. Úgy hallottam, angol nyelven adott ki első kiadásban majd ezt a regényes életrajzot.
Én úgy tudtam, hogy Molnár Gál Péter nagyon intenzíven foglalkozik Molnár életével, és szándékozik egy könyvet írni róla, és nem akartam elrontani az örömét, hogy annyi évi szorgos könyvtározás után mégis jön valaki, és megírja előle a témát. Ő végeredményben színházesztéta, tehát ott a lényeg a molnári életmű kidomborítása lesz, bár az ő stílusa meglehetősen egyéni, tehát valószínűleg nem egy száraz tanulmányt kapunk, hanem egy nagyon színes könyvet. Amikor még nem tudtam, hogy pontosan mit akar Molnár Gál Péter, akkor elhatároztam, hogy én is megírom a magamét, de én angolul. Elvégre Molnár Ferenc, valljuk be, az egyetlen nemzetközileg ismert magyar író. Épp most még jobban megismerték, mert az ő Lilium című híres darabjából készült zenés játék, a Karusszel pompás felújításban óriási sikert aratott itt Londonban, és van egy olyan szerződés Molnár és a musicalt író Rodgers és Hammerstein között, hogyha egy városban megy a Karusszel, a körhinta, a zenés játék, abban a városban egyidejűleg nem szabad játszani a Liliumot. De már alig várnak az angol színházak arra, hogy lefusson a Karusszel, és új fordítást készítettek a Liliumból, és a színházak már bejelentették igényüket, hogy a Liliumot elő akarják adni, amint lefutott a Karusszel.
Én nagy-nagy örömmel hallom, amit most mondasz. Tudnék, 4 évvel ezelőtt a te zsebkendőnyi galériádban afölött keseregtünk, hogy abban a szezonban Londonban Molnár Ferencet nem játszottak. Na, szerencsére ezek az idők elmúltak, és inkább azon kéne most töprengeni, hogy hogy juthatna el ez a musical a budapesti színpadok valamelyikére.
Nem tudom, hogy fogadná a magyar közönség, ez Rodgers és Hammerstein egyik legsikeresebb musicalje. 1945-ben került először színpadra, Molnár is ott volt a főpróbán, és nagyon szorított Rodgers, hogy mit fog hozzá szólni, mert kissé átírta a dolgot. Először is Magyarországról, magyar színtérről, Wurschliról, Városligetről szó sincs, hanem áttette az egészet Amerikába. De Molnár könnyekkel a szemében állt fel a darab végén, és azt mondta, hát ez gyönyörű volt, és én hogy meghatódtam, és vállon veregette Rodgerst, aki ettől nagyon megnyugodott. Hát nem tudom, hogy Molnár arra sok pénzre gondolta, amikor könnyek szöktek a szemébe, amit kapott a darabért, vagy pedig tényleg tetszett neki az új befejezés. A végét egy kicsit még smalcosabbá tették, szóval egy nagy amerikai évvégi gimnáziumi évzáró ünnepséggel és bizonyítványkiosztással zárul az amerikai zenés darab, ahol a mennyországból visszatérő Lilium látja a 16 éves lányát, amint átveszi a végbizonyítványt. Én nem hiszem, hogy a magyar közönség örülne annak, hogy ezt nem a Városligetben látja, viszont a zene nagyon fülbemászó, és szerintem Magyarországon is nagy sikert aratna ez a zenés játék.
Hát én még Csortos Gyulával láthattam, az én hajlott korú nemzedékemnek ez az előadás maradt meg, és hát
Latinovics is nagyon jó volt.
Bizony.
Én sajnos elmulasztottam a felújításokat, de remélem, hogy azért a Lilium eredeti formájában még felmerül valamikor, például a Vix Színház előadásai sorában.
His name is Mr. Snow, And an upstanding man is he. He comes home every night in his round-bottomed boat with a net full of herring from the sea. An almost perfect beau, as refined as a girl could wish. But he spends so much time in his round-bottomed boat that he can't seem to lose the smell of fish. The first time he kissed me, the whiff of his clothes knocked me flat on the floor of the room. But now that I love him, my heart's in my nose, and fish is my favorite perfume. Last night he spoke quite low, and a fair-spoken man is he. And he said, "Miss Pipperidge, I'd like it fine if I could be wed with a wife. And indeed, Miss Pipperidge, if you be mine, I'll be yours for the rest of my life." Next moment we were promised, and now my mind's in a maze. For all it can do is look forward to that wonderful day of days. When I marry Mr. Snow, the flowers will be buzzing with a hum of bees. The birds will make a racket in the churchyard trees. When I marry Mr. Snow, driving to a cottage by the ocean side, where the salty breezes blow. He'll carry me across the threshold, and I'll be as meek as a lamb. Then he'll set me on my feet, and I'll say kind of sweet, "Well, Mr. Snow, here I am." Him so he'll know that everything'll be as right can be, a living in a cottage by the sea with me.
Után egy izgalmas kutató munkába kezdesz Londontól 6 órányi járóföldre.
Az előbb említettem, hogy a varsányi nyaralóban megjelentek a pesti ifjak, és tették a szépet Vészi József lányainak, és Vészi Jolán Bíró Lajoshoz, a kicsit elfeledett, de azért mégis az irodalom történetben jelesen szereplő magyar íróhoz ment hozzá. Bíró Lajos a károlyi Őszi Rózsás forradalomban szerepet vállalt, kulturális téren államtitkári rangig vitte, azután a kommün már nem tetszett neki, Kumbéla kommünje, de amikor összeomlott az egész, és Horthy belovagolt Szegedre, akkor jobbnak látta emigrálni. És egy darabig Európában kerengett, azután Hollywoodban próbálkozott. Tudjuk, hogy a másik jeles emigránsa ennek a kornak Korda Sándor volt, és a magyar film Gyermekcipőben járó kezdeténél mind a ketten együtt bábáskodtak. Szóval ebből egy nagy partnerség lett, amikor Korda itt Angliában megalapította hatalmas filmgyárát, akkor Bíró Lajost hívta meg szkriptfőnöknek. Ő lett a fő dramaturg, ma úgy mondanánk. Részben ő írta a Korda filmek párbeszédeit, részben pedig szerkesztette, vagy megrendelte, istápolta ezeket a forgatókönyveket. és gazdag ember lett belőle. Neki egyetlen leánya született a Vész Jolánnal való házasságból, és ők már a 20-as években itt éltek Angliában, tehát úgy jöttek ide ki, hogy több vagon holmival hozták a bútorukat, a teljes könyvtárukat, és ez a könyvtár és az összes levelezés itt van, itt volt, és végül ennek a 86 évet megért idős hölgynek a tulajdonában maradt egy nagy-nagy Hampsteadi házban. Hampstead az London egyik kies zöldövezeti része, ahol nekik nagy világuk volt.
Mondják rózsadombja Londonnak, és így igaz.
Mondhatnánk úgy is. Nos, az örökös egy távoli unokahúg, aki már egy szót sem beszél magyarul, és ő itt áll ezzel a nagy könyvtárral, és a századfordulói magyar irodalom nagyjaitól sok-sok levél. Azt mondtam neki, hogy kedvesem, csak ki ne dobjatok semmit, még a utolsó összegyűrt papírt is őrizzétek meg, amíg én át nem néztem. Az ügyvéd most szabadította fel a hagyatékot, én autóba ülök, 6 órát fogok vezetni, amíg Newcastle városába el nem érek, mert oda vitték át teherautón az egész hagyatékot. És ez a csodás feladatom lesz, hogy egy napot iratok át búvárkodásával tölthetek. Most még csak hozzáteszem röviden, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében Vezér Erzsébet egyszer már behatolt Bíró Lajos Vera nevű leányához, amikor az még csak 75 éves lehetett, és ott megmentett nagyon fontos irodalmi hagyatékot, az Adi leveleket, azt hiszem, mind visszavitte Magyarországra.
Mátyás, tudod, a halászok azt mondják, hogy a nagy hal a második merítésre.
Hát lehet, hogy én egy sűrűbb hálót viszek Newcastle-ban, és azon még fennakad valami. Például az öreg hölgy egyszer azt mondta nekem, hogy valahova eltettem 7 levelet Thomas Manntól, csak nem tudom, hogy hova. Hát egy ilyen Thomas Mann levél manapság árverésen körülbelül 100 000 forintnak megfelelő összegért megy.
Meg vonatán egy családi vonatkozása is a Thomas Mann leveleknek, már érzelmileg mindenképpen, mert édesapád Sárközi György a József tetralógiának fordítója.
Így van, és még Thomas Mann számos más kisregényének vagy nagyregényének.
Úgy jöttem el most Londonba, hogy megkérdezem tőled, és elmondom neked, hogy az én szomorúságomra és sok mindenkinek a bánatára nagyon kevés Sárközi György vers hangzik el a rádióban, nagyon kevés Sárközi György fordítást adnak ki újra. Mindenképpen valahogy úgy van, ahogy ő ezt az Esőcsepp című versében, amit te biztosan jól ismersz, leírta. Eljön a nap, hogy többet nem leszek.
Eljön a nap, hogy többet nem leszek. A könyves polcon kis kötet leszek. Mi életem volt, öröm, szenvedés, sötét sorok örök csendjébe vész. Néha napján egy kéz értem kinyúl, s zörgő lapjaimon váratlanul fölsüt egy szó, mint más világi hold, s új életet kezd, ki fölém hajolt. Gomolygó századok folytó ködött lehelnek szét a holt sorok fölött. Tartsátok lapjaim a fény felé, és lássátok meg rejtett vízjelét. Holtan is élek, míg irgalma tart a papírosnak, s míg a fölkavart korok örvénye majdan elnyeli, mint szólt a dal, az ősi nyelvet is. Mint lehellett a hideg ablakon, úgy sorvad el emlékem egy napon. S mint a porszem, mely sivatagba hull, az időbe veszek nyomtalanul.
A te szívedben nagyon sok húrján rezeg Sárközi György. A 46 évet, mindössze 46 évet élt nagy magyar költő. Mit lehetne tennünk? Mit lehetne tennünk? Közeleg az az 50. évforduló, amikor ő 1945. márciusában Balfon Szerb Antal halász társaságában kilépett ebből a világból. Ő végelgyengülésben, amazok más miatt. A fasizmus megdarált egy csomó nagyszerű embert, köztük édesapádat.
Édesapám termése éppen ezért nem volt nagyon gazdag. Költeményei elférnek egy viszonylag vékony kötetben. és tavaly megjelent egy jó válogatás tőle, egy nagyon szép fotóval a címlapon, az külön öröm számomra, hogy előbányázták ezt a szép sohárféle felvételt, ami a fedőlapot díszíti. És azért időnként a rádióban is, másutt is felmerülnek Sárközi György versek vagy műfordítások. Azon kívül a Mint oldott kéve című vastag történelmi regényéből, amely 1848-49-el, de különösen annak egyik tragikus hősével, Mednyánszki Cézár báróval foglalkozik, televíziós játék is készült, szóval nem elfeledető. Én meglepetéssel tapasztalom, hogy a fiatalok is tudják, hogy ki volt Sárközi György. De ő egy halkszavú költő volt, lírai költő, alanyi költő, és a termés sem olyan óriási, tehát nem tudom, hogy lehetne a hangját hangosabbá tenni, de azt sem tudom, hogy kell-e.
Sötétség. Elsötétült a világ. Nem látom őt, és ő sem engem. Házunk előtt tücskök keseregnek a csendben. Fordítsd magadba szemed, mint a halottak. A csend remeg. Magad vagy a világ, se jobb, se rosszabb. Elsötétült a világ. Rigító színei a semmibe tűntek. Feketén locsog a tó, borzongva mormolja nevünket. Feketén suhog a szél, sípját megfújja valahol messze, távol. Futnál fölfelé, lefelé, nem menekülhetsz magadból s a világból. Elsötétült a világ, de kigyúltak a csillagok és az álmok. Álmodjuk újra a múltat, álmodjuk meg az eljövendő világot, s álmodjuk át a jelent. Bújjunk el jól a sötétben, meg ne lásson a sátán odalent. Meg ne lásson az Isten az égben.
Ezeket a verseket én végigolvasgattam az elmúlt hetekben, már csak örömből is, meg a felkészülés kötelező rendje miatt is, és hatalmas értékek, hatalmas gondolatok. Hát a Homo sapiens ennek a századnak az utolsó 4 évtizedében, és tartok tőle a következő évezred első évtizedeiben is, végig igaz lesz, hogy az ember mit tesz önmaga ellen, és hogyan semmisíti meg a másik embert, a kultúráját. Hasadjon ketté a föld, mondja a végre, hiszen ez is ki volt találva azóta, hogy ő már nem élt. Jöttek az atombombák, a neutronbombák. No, bocsáss meg a kiskitérőért, mégis úgy érzem, hogyha ma 10 érettségizőt megkérdeznénk, hogy mondja meg, ki volt Sárközi György, nem biztos, hogy kettőnél több tudná. Aztán az is egy játszi gondolat, igazán öröm ilyesmit még elképzelni is, hogy mi lett volna, hogyha Sárközi György, Radnóti Miklós megmarad, ha Radnóti nem küzdi be magát az első menetoszlopba borban. Ha Sárközi él azzal a baráti szeretet fonta hálóval, amelyik megpróbálta kimenteni őt a rabságból. Micsoda magyar Parnasszus lett volna a következő évtizedekben, a névsort csak nagyon hézagosan sorolván, ugye, hogy Radnóti, Sárközi, Íj és Vörös Sándor, Pilinszky, ki tudná folytatni?
Hát ez volt a nyugat ezüst kora, ezeknek a felsorolt költőknek egy része Babits emlőjén nevelkedett, és ezért lett gondolkodó költő, formaművészként is jeles, és igazi klasszikus értelemben vett lírai költő.
Ő is Babits felfedezett, ha jól.
Így volt, nem. Igen. Persze én a magam blikfangos módján egyszer egy novellában gondoltam tovább a dolgot, hogy mi történne, ha életben maradtak volna, hiszen akkor a kommunizmus kellős közepébe csöppentek volna. Úgyhogy van egy novellám arról, hogy apám, aki nem halt meg, hanem életben marad, megy az elmegyógyintézetbe látogatni az oda bekarcerolt József Attillát.
Variáció egy képzelt témára. Leereszkedtek a Margit körútig, mert a beteg kedvelte a belicai féle frissütető, vegyes, mézes kalácsot. Vásároltak hát fél kilónyit. Márta már megint álmodozott, hogy ilyen mézes kalács egész Európában nincs, és belicai milliómos lenne, ha nagyban süthetné. Az adott körülmények között viszont örülhet, ha ezt a pici műhelyt nem vette el tőle az állam. Gyalog balladtak vissza a Moszkva térig, hogy megtakarítsák a villamos jegyárát, s ebéd helyett ittak egy-egy duplát a Gombában. Rózsika az irodalomnak kiáró hódolattal mellőzte az előír zaccot az adagoló kanálból, és zamatos, sűrű levet párolt törzs vendégeinek. A Gomba kávészagú melegkörén kívül ronda szürkeség terült el, enyhén szemerkélt a novemberi eső, a lódenes sapkás kendős tömeg megadóan ázott a megállókban. A szürkék egybemosódtak. A költőnek a kávétól megfájdult a gyomra, felbontották tehát a zacskót, és beleettek a betegnek szánt süteménybe, de éppen csak egy kicsit. Felismertek egy hajdan ünnepelt színházigazgatót, aki neje által támogatva csoszogott át a téren hűdött lógó arcán egy agvadászkutya gügyén is elegáns vonásaival. Lantos tűnt fel, megpillantotta őket, bejött a büfébe, komoly arccal kezet rázott velük szinte részvéttel. A költő, amikor még irodalmi igazgatója volt az ország legnagyobb könyvkiadójának, spanyolból fordítatott Lantossal a zsidó üldözés idején hamis névre utalt ki neki előlegeket. Később az ő saját Hóman mentesítése is érvényét vesztette, és elhurcolták Balfra, mellette pusztult el Szerb Antal és Halász Gábor. Lantost semmilyen érv nem tudta meggyőzni arról, hogy bár műfordítónak kiváló, a saját novellái még csak közepesnek sem mondhatók. Lehorgonyzott mellettük, a félcombját idétlenül feltette a magas bárszékre, és győzködte a költőt legújabb novellái eredetiségéről. Kérlek, Gyurim, jól lehet ez bizarrul hangozhatik, franciás finomságú cizellált elbeszéléseket írok szocialista tartalommal. Küldhetnék neked az írásaimból postán. De öregem, védekezett a költő, te elfelejtett, hogy én már rég nem vagyok abban a pozícióban, hogy novellákat bármilyen kiadóhoz vagy folyóirathoz beszerezhessek. A véleményedre vagyok kíváncsi, mondta Lantos Ernő. Meg azután te számkivetetten is valahogy tagja vagy a titkos magyar irodalmi szabadkőművességnek, amely vegetáló állapotában is létezik. Ennek én azelőtt épp úgy, mint most, párttagságom ellenére csak a peremén mozoghatok. Pedig érzem, hogy az újabb írásaimban van valami, és talán éppen az új rend megszületése ébresztett rá arra, hogy a spanyoloktól rám ragadt elegáns stílust szociális tartalommal lehet megtölteni, ebből fakad a jó irodalom. Nos, erről mi a véleményed? Kedves Ernő, épp most kávézta le a sliccét. Szólt közbe ezen az emelkedett ponton a költő felesége Márta, s a kávéhoz felszolgált pohár vízbe mártotta, majd átnyújtotta a műfordítónak nem egészen tiszta zsebkendőjét. Lantos zavartan lekászálódott a bárszékről, és szemérmesen a fal felé fordulva tisztogatni kezdte a nadrágját. Mennünk kell sajnos, szabadkozott a költő gondterhelt arccal, mert nem érdekelték Lantos novellái. Kapott berettjét félrecsapta, s kifelé indult. A busz hörögve mászott felfelé a meredeken, már kertek és erdők között. Gyuri Mártával szemben kapott helyet, s az asszony szeretettel vizsgálgatta keszeg alakját. Nyúzott volt a költő és sovány, de 52 évéhez képest fiatalos hindu arca csupa értelem. Úgy még nem volt, hogy sehogy sem lett volna, gondolta Márta. Majd ez ötlött az eszébe. Isten malmai lassan őrölnek. Min jár az eszed? Kérdezte Gyuri, mikor leszálltak a buszról a mélyen fekvő árokpartra. Tulajdonképpen nem gondoltam semmire. A szemerkélő eső elállt. Gyönyörű, százados fasor vezetett a sárgaház kaszárnyaszerű óriás tömbjéhez 10-15 perces gyalogút. A sütemény nem nyomódott össze? Kérdezte a költő. Zsebébe gyűrte kopott sapkáját, és egyenes szálú, alig őszülő hajába túrt. Márta kinyitotta az acskót, és a férje felé nyújtotta. Még kettőt ehetsz, a többit azonban tényleg Attilának hoztuk. Dr. Omalka szerint most jó paszban van. Jolán halálának a hírét egyszerűen képtelen volt felfogni. A makai gyerekek kijárnak hozzá, őket nagyon szereti. Meglepő dolgokat mond nekik, a gyerekek felírják a szavait. Mikor Szabó Lőrinccel októberben meglátogattuk, csak ült az ágy szélén, és 5 percenként felsóhajtott. Az Írószövetségben állítólag javasolta valaki, hogy nevezzenek el Attiláról fiatal költőknek osztandó díjat, de egy moszkovita veterán közbeszólt, hogy még mit nem. Milyen idők, sóhajtott Márta, és beléptek az ideggyógyintézet kapuján.
Elhangzott Sárközi Mátyás családfája. Beszélgetés Molnár Ferencről és Sárközi Györgyről. Sárközi Mátyással a szerkesztő Vértesi Sándor beszélgetett, közreműködött Bánfi György és Avar István. A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb 1998. augusztus 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Objektív. Interjú Széchenyi Ágnes irodalomtörténésszel Sárközi Mártáról, a világhírű író Molnár Ferenc lányáról.
Nagypapa Vészi József, a Budapesti Napló alapító szerkesztője, Jókai jó barátja, tehát fiatalon ő még közel volt Jókaihoz. Az ő felesége Keményfi Franciska. Keményfi Franciska révén egyéb művészek jönnek be a családba, például az a Róna József szobrász, aki a köröndi emlékművek között is kettőt készített, és a szabójai szobrot a várban. Az édesapja ez közismert, és ezt a balladáson szép nevet, hogy Molnár Márta édesapjának köszönheti, Molnár Ferenc a világhírű színpadi szerző volt, édesanyja pedig Vészi Margit, az Adi versek Margita ciklusának hősnője, szerelmes volt vele Adi is, Molnár Ferenc is, és még jó páran. Ő egy igazi feminista nő volt a század előn, ennek köszönhetően nem is voltak igazán szülei a kislánynak, Molnár Mártának, és inkább a nagynénik és nagybácsik nevelték. Apja, anyja az első világháború alatt haditudósító volt, fizikai értelemben is a nagyszülők nevelték.
Ezzel már válasz is adott a következő kérdésemre, hogy milyen apa lehetett Molnár Ferenc?
Nem volt jó apa, Vészi József kifejezetten félt is attól, hogy a lánya Molnár Ferenccel kösse össze az életét. Molnár Ferenc még a Tébolyda igazgatójához is hajlandó volt elmenni, hogy jövendőbeli apósát megnyugtassa, de nem nagyon érdekelte a kislánya. Nem jelent semmit, de egy érdekes egybeesés, hogy 1907-ben született Sárközi Márta, vagy Molnár Márta természetesen, és ugyanebben az évben jelent meg a Pál utcai fiúk. A tény önmagában semmit nem jelent, de én mindig szeretek pozitívan gondolni a világ egyik legszebb ifjúsági regénye miatt erre az évre, és mégiscsak erre az apa és lány kapcsolatra.
És ez később sem oldódott, ez a kapcsolat, vagy nem javult?
Nem sokat javult. A levelekben inkább utasít az apa, sőt inkább elutasít, tehát a kéréseket, amiket a lány nagyon finoman megfogalmaz, azokat inkább elhárítja. A legnagyobb ajándék, amit kapott az apjától, az egy fajansz kávés és uzsonnázó készlet volt, amiről pontos leltárt küldött, hogy nehogy egyet valaha vala bámosok vagy a postások ellopjanak. A 18. születésnapjára Molnár Ferenc egy dedikált fényképet küldött a lányának. Ennek persze ellentmond az, ami elég köztudott tény, hogy a Nyúl utca 14-ben lakott volna Molnár Ferenc, soha nem lakott ott egy percet sem, de ez az ingatlan az ő tulajdona volt, és amikor végleg 39 szilveszterén hajóra szállt, akkor a lányára hagyta ezt a házat. És ebből a házból született meg végül is a háború utáni folyóirat, a háború utáni válasz.
Zoltán az, akitől már gyermekek is vannak.
Igen, két gyermek született, Horváth Eszter, akit minden rádióhallgató, de minden általános iskolát végzett magyar ember ismer, hiszen ő Lukin Lászlóné néven nagyon-nagyon híres, meghatározó zenepedagógus lett, és Horváth Ádám, aki sok-sok kanyar után énekes, karvezető, kanyar után végül a Magyar Televízió főrendezője is, mostanáig a főiskola, színház és filmművészeti főiskola, illetve egyetem rektor helyettese.
Mi lett véget ennek a házasságnak?
Ennek a házasságnak talán az vett véget, hogy túl korán köttetett. Nem váltotta be azokat a reményeket, amiket hozzáfűztek.
És utána a következő házasság, ugye Sárközi Györggyel?
Azért érdekes, mert Sárközi György és Horváth Zoltán kisgyerekkoruktól jól ismerték egymást. Ez egy olyan házasság volt, amit Cseh Szabó László is egyik regényében megírt. Egy nem nevükön szerepelnek a hősök a kígyóban, de mindenki tudta, hogy róluk mintázta a nagyon jó, megbízható és kölcsönös harmónián és intellektuális összetartozáson alapuló házaspárnak a mintáját.
Hogyan kerül ő ilyen irodalmi régkörbe? Szóval a két férjnek ebben nyilván nagy szerepe van, nem?
Igen, de még a nagypapának megint csak, hiszen a nagypapa olyan embereket fedezett föl a magyar irodalom számára, akik a tehetséget jelentették. Tehát kisgyerekkorától kezdve tudta, hogy milyen a tehetség, vagy mi a tehetség. A tehetségest és a tehetségtelent meg tudta különböztetni. Nagyon sokat élt külföldön fiatal korában, intézetekben, Lozannban, Dresdában, Rómában. Ő maga is tanult énekelni, tanult zongorázni, tanult festeni. De azt mondta, hogy a Galli Kocsi jobban énekel, mint ő, abba hagyta az éneklést. Azt mondta, hogy Michelangelo vagy Leonardónak a festményeit meglátva, hogy minek fessen ő. De tudjuk azt, hogy otthon zenéltek, tehát a Nyúl utcai villában például Mozart egyfelvonásos operáját, a Bastien és Bastient is előadták, több irodalmár és énekes közreműködött benne, azt is tudjuk, hogy ő maga karikatúrákat készített, a család őriz egy albumot, tehát a nagypapáig kell visszamenni, azt hiszem, hogy tudta, hogy mi a tehetség. És éppen ezzel tudott békét teremteni a népi ormánus, a második világháború traumája után a jobb oldalhoz közele vagy egészen közel sodródó Szabó Lőrinc és Németh László visszaemelése az irodalomba, ezen a minőségi alapon történt.
De hogy válhatott ennyire meghatározó egyéniségé?
Azt mondják, hogy a humorérzékét azt az apjától örökölte. Szerintem még jobb volt, mert Molnár Ferencnek absztrakt humora volt, neki pedig mindig reflektív humora volt. Tehát ő mindig konkrét helyzeteket, konkrét megtörtént eseményeket adott vissza nagyon karakteres, anekdotikus stílusban. Hát ez a levelekben és a visszaemlékezésben nagyon jól látszik.
Kik azok, akiket ő maga köré gyűjt?
Elsősorban talán Illyés Gyulát kell említeni, hiszen Illyés Gyula neve áll a Válasz címlapján, vagy borítóján, mint felelős szerkesztő, és Sárközi Márta csak mint technikai szerkesztő tevékenykedik, legalábbis a borító szerint. Az ő szövetségük egy nagyon komoly szövetség volt, félmondatokból megértették egymást, és Illyés tehetségét is minden félreérthető, vagy a hatalommal valamilyen taktikázó lépéseit figyelve is megbocsájtó volt. Bíbó István nevét kell említeni másodszor. Bíbó István úgy került vele kapcsolatba, hogy még a férje Sárközi György odadott lektorálni egy Erdei Ferenc tanulmányt 1938-ban, és Bíbó a naív és tisztességes és empatikusan gondolkodó ember azt gondolta, hogy az egy leközölhető tanulmány, hát súlyos börtönbüntetést akasztottak Erdei Ferenc nyakába. De Bíbó István szövetsége az régi szövetség, és Bíbóban gondolta, hogy szövetséges talál arra, hogy Erdei Ferencet megmentsék a politizálástól. Ez nem sikerült, viszont Bíbó István életművének nagyon jelentős része mégiscsak a Válaszban jelent meg. Aki nagyon közel volt még hozzá, a Szabó Zoltán volt. Ennek szerencsére nagyon bőséges írásos dokumentuma is van, hiszen Szabó Zoltán először a Párizsi Magyar Követségen dolgozott, aztán később lett emigráns, tehát bőséggel leveleztek. Nagyon közeli, nagyon bizalmas, nagyon őszinte kapcsolat ez. És Pilinszky János nevét említem negyediknek és talán utoljára, vagy utolsóként. Pilinszky nem tudta eldönteni, hogy testvérének, fiának vagy anyjának. Tehát a kapcsolat nagyon sokrétű volt közöttük. És nagyon-nagyon fiatalokat, tehát nálánál 20 évvel fiatalabbakat tudott meghódítani, azoknak fórumot adni, ezek voltak az ötös kollégisták.
A Választ mettől meddig szerkesztettő, és ez hány számot jelent?
46 októberében indult újra a Válasz, és 49 május-júniusi összevont számmal jelent meg. Érdekes tény, hogy ez a május-június összevont szám csak augusztus végén jelent meg. Ezt azért mondom, mert akkor már a Rajkperhez közel vagyunk. Rendre jelennek meg folyóiratok, lapok Rákosi Mátyás fényképével a címlapjukon, és egyetlen egy olyan sor nincs a Válaszban, amit 49 nyarán vagy utána visszamenőleg szégyelnie kellene a folyóiratnak.
Hogyan és milyen körülmények között születik meg így a 40-es évek második felében egy irodalmi folyóirat?
Ezt a folyóiratot valószínűleg azért akarta újraindítani, mert a férje elpusztult a második világháborúban Balfon, Szerb Antallal és Halász Gáborral együtt. És a folytatás vágya volt benne nagyon erős. Illyés személye pedig összekötő nem csak a régi és az új Válasz között, hanem a Nyugat és a Magyar Csillag révén egy sokkal tágasabb irodalmi hagyománnyal. A Nyugat volt a 20. század első felének az irodalmi vízgyűjtője, mindenki ott szeretett volna megjelenni. Noha nemzedékek és csoportok és ízléscsoportok leszakadtak a Nyugatról, de az íróválvatás fóruma az volt. És én azt gondolom, hogy a háború utáni Válasz ennek a jegyében született újra, hogy a Nyugatot akarta igazából folytatni.
Honnan tudta finanszírozni a kiadást?
A Nyúl utcai villára terhelte a nyomdaszámlákat, és abban bízott, hogy meg tudja ezeket egyenlíteni. Ez nem sikerült, és szép bosszúja a történelemnek, hogy ő ugyan áron alul kellett megváljon ettől a villától, mert az antikva nyomda tulajdonosa nem volt hajlandó hitelezni, De ezt a nagyon kapzsi, és tényleg csak a forintokat számoló nyomda tulajdonos Mihelyst megkapta a 100 ezer forintot, rögtön államosították, úgyhogy el is vették tőle ezt a pénzt.
Milyennek értékeli egy irodalomtörténész most a 21. század elején a Választ, mint folyóiratot?
A Válasz azért példaértékű, mert az utolsó olyan folyóirat volt az ezt követő Rákosi és Kádár korszak előtt, amelyik az irodalom önszerveződéséből született meg. Erre egészen a rendszerváltásig nem volt lehetőség, illetve kínálkozott mód a folytatása az emigrációban, ugyanis akartak a népiesek és urbánusok együtt indítani egy folyóiratot, de végül összekülönböztek, és a népiek, Borbándi Gyuláék végül a Látóhatárt indították meg. Ők a Választ akarták folytatni, de úgy érezték, hogy így és esel közé már a beleegyezése nélkül ezt nem lehet megtenni. Tehát nem volt az emigrációban folytatása. Majd 1982. novemberében, amikor így és Gyula 80. születésnapját ünnepelték a Fészeklubban, utána így és a baráti kör a Józsefhegyi úton még tovább folytatta a beszélgetést, és ott így és Gyula azt mondta Domokos Mátyásnak, aki egy sort sem írt a második válaszba, de a válaszhoz tartozóként tekinthetjük, hogy az a ti bajotok, hogy még egy folyóiratotok sincs. És ezen rendkívüli módon megbántottak az akkor 50 év körüli irodalomtörténészek, könyvkiadói szakemberek, hogy pont így is mondja ezt, akinek ugyancsak nem volt folyóirata a Rákosi és Kádár korszakban. És akkor eldöntötték, hogy alapítanak egy lapot, és ez a lap lett a Hitel. Után ő semmiféle közösséget nem vállal a rendszerrel, tehát még értelmiségi bedolgozó munkát sem vállal. Megtehette ezt, ő egy igazmondó ember volt, akinek félnivalója se volt, mert szerintem Révai és az egész AVH tudta, hogy ő kiről mit gondol, mert soha nem rejtette vék alá. Ő akkor műstoppoló volt, műszövő műstoppoló volt, fizikai munkából élt, és amikor megvett egy kis almáskertet, akkor eljárt a piacra és árulta az ő gyümölcseit, növényeit, virágait. André Gidnek a Vatikán titkai című regényét újra fordította, másoknak segített a fordításokban, tehát nyers fordításokat készített ifjú műfordítók számára, aztán lefordította Darrellnek a regényét, a Családom és egyéb állatfajtákat, és volt egy antisznob emlékmű, amit magának épített, ez volt a Zsófi könyve, ez egy lányok könyve, ebben praktikus tanácsok vannak lányoknak, hogy hogyan kell zsúrt rendezni, milyen praktikákkal lehet a különböző foltokat eltávolítani, mit kell csinálni az akváriummal, hogyan kell a tollat tisztítani, innen is jön a menedékház. Két teljes oldalon felsorolja, hogy Magyarországon milyen turistaházak vannak. Turistaházak megszűntek, ő maradt a menedékház.
Hangzott Teleobjektív. Interjú Széchenyi Ágnes irodalomtörténésszel, Sárközi Mártáról, a világhírű író Molnár Ferenc lányáról. A beszélgető társ Varró Szabolcs szerkesztő volt. A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Higgy a csodában, Sárközi György verseit Benkő Gyula és Lőte Attila olvassa fel.
Balog András. Kapával vállán bandukol hazafelé Balog András, térde rogyant, üstöke csapzott, homloka nedves. Min állt egész nap, fáradt lábát friss vérben áztatja az ég, s a füstös alkony pöfékel szerte a tájon. Nehéz lábbal, Nehéz lélekkel megy hazafelé Balog András, légyrajként sötéten döngik körül a gondolatlan gondolatok. Az útszéli szederfák nézik, s ingatják busafejük, a fehér por szelít csókkal sebes lábára lebben. Hideg pipával, könnytelen szemmel megy hazafelé Balog András, hazafelé a nyomorúság jeges hitvesi karja közé. Távoli dal fakad föl a mezőkön, lányok s legények száján kiforr, mint szőlőből a piros must, a megáradt vér dúdolása. Kapával vállán bandukol hazafelé Balog András, együtt lépünk a porban, de lépésem nyomtalan, árnyékom láthatatlan. Magunkért lázadó dózsák, magunkért lázadó dózsák, ülünk nagy tüzes trónusokban itt-ott, s szorván roskat fejünkre átkot és szitkot, megveszőznek az urak, és megköbdösnek a parasztok. Fáj, 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 ordítanánk, mint éjjel veremben a vad, de csak ennen húsunkba harapni szabad, mert magunkért éltünk, s halunk. Jobbágytalan vezérek, ülünk nagy tüzes trónusokban sírva, s hamuvá omlunk, hogy testünk földi sírba ne hújjon, de legyen a hazátlan égig csapó szeleké. Higgy a csodában! Mikor szélvész veri el a megfüllett meleget, s a világra hirtelen rámordulnak az egek, a riadfák föld alá dugnák cifra ágait, s már pergő jég öldösi a fáknak virágait, higgy a csodában. Mikor tikkat éjszaka fú csöndet a falura, a szérűn asztagban áll és álmodik a búza, s álmában a láng piros kísértetként föllobog, döng a harang, s locsogó hordóval szekér robog, higgy a csodában. Mikor megzajdul a föld, repedeznek a falak, s a padlót ingani érezed lábad alatt, halálra vált asszonyod fut az alvó gyermekért, s emberhangon sír lovad, mert fél, s nem tudja miért. Higgy a csodában. Mikor bajós üstökös gyúl az égen, s ránk mutat, a küzdők ketté törik, és eldobják kardjukat, ürgejükbe súgja a költő utolsó dalát, és nyögi a régi nép új urak diadalát. Higgy a csodában.
Betegek. A sárga nap, a remegő vén, betegen fonnyad a téli ég hűs lepedőjén. Oly bágyat elgyötört a képe, pedig alig van egy kevés hő emelkedése. Unatkozón a földre bámul, éppen rálátok Márton hegyi betegszobámból. Bizony, én is kutyául állok. Ágybörtönömnek rácsán átnézem a világot. Lázmérőm faggatom, vizsgálom, és hajnaltájban sóhajtva törlöm izzadságom. Nem jól van így ez, öreg bátyám. Halott minden nap, mit a beteg elnyög az ágyán. Gyógyuljunk meg, kapjunk erőre, s menjünk, rohanjunk a hegytetőre, égtetőre, s én a földről, te az egekből izzón kiáltsuk: hé, emberek, ébredjetek föl!
Elhangzott Higgy a csodában. Sárközi György verseit Benkő Gyula és Lőte Attila olvasta fel, szerkesztette Katona Imre József. A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb 1979. január 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
Szulajmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Pontosan